Kedves hallgatók, mindenkit szeretettel köszöntök a mai alkalmunkon. Az évnek az utolsó összejövetele van itt a Benczúr utcában, és most a Biblia körünket kicsit megszakítva, Jézus példázatait megszakítva, ezzel a címmel hirdettük meg az előadásunkat, hogy miért jött Jézus Krisztus a világra. Ugye a mi európai ünnepkörünkben ilyenkor karácsony tájékán az emberek legalább beszélnek erről a kérdésről, a szeretet ünnepéről szólnak, és talán többen is gondolkoznak azon, hogy Jézus miért is jött el erre a világra, és én a mai alkalommal erről szeretnék előadást tartani, annak az apropóján, hogy amikor így a karácsonyi ünnepekben látogatunk rokonokat, barátokat, ismerősöket, ez is egy beszédtéma legyen a sok között. De a szívem szerint azt kívánnám, hogy ez lenne a legfőbb beszédtéma, és nem csak ilyenkor, hanem az év minden napján. És így is szeretném felépíteni az előadást, hogy először arról szólnék, hogy a Biblia magáról, Jézus Krisztusnak a születésnapjáról miért nem beszél. Miért ez a feltűnő hallgatás a Bibliában arról, hogy Jézus egészen pontosan mikor is született. Utána, miután ezt egy kicsit áttekintenénk, rátérnék arra, hogy maga Jézus Krisztus hogy határozta meg a világra jövetelének a célját. Tehát a legilletékesebbnek adjuk át a szót, hogy maga Jézus hogy szólt arról, hogy ő miért is jött el erre a világra. És a befejező harmadik részében az előadásnak pedig arról szólanék, hogy hát ránk nézve ez milyen következményekkel jár, de különös tekintettel a mostani ünnepkörre nézve, hogy miről is beszélhetünk mi embereknek, vagy mire is hívhatjuk fel embertársainknak a figyelmét. Tehát, hogy említettem, az első nagy kérdés ez, hogy a Bibliában magában miért találunk olyan kevés utalást Jézus Krisztus születésére nézve. Ugye összesen a négy evangélium közül csak két evangéliumban is, abban is csak két rövid fejezetben találunk feljegyzést, Máté evangélium a második fejezetét és Lukács evangélium a második fejezetét, ha valaki elolvassa, akkor azt minden tud Jézus születésének körülményéről, mert összesen ez a két fejezet van a Bibliában, Máté második és Lukács második fejezete. Három nagy választ fogunk találni erre a kérdésre, hogy miért hallgatnak az evangéliumok. Márknál például egy szóutalás nincs Jézus születése körülményeire, Jánosnál pedig szintén nincs. Mind a két másik evangélista Jézus fellépésével kezdi ismertetni Jézus pályafutását. Mielőtt azonban rátérnék ennek a három válasznak az elemzésére, hogy a Biblia miért hallgat ilyen feltűnően erről a kérdésről, tehát Jézusnak nem, hogy a születés napját nem ismerteti a Szentírás, de még a hetét vagy a havát sem, sőt, ha egész pontosak akarunk lenni, akkor a születési évét is csak hozzávetőleges bizonyossággal tudjuk megmondani. Tehát mielőtt erre rátérnék, azért a mai alkalommal élő zenét is fogunk hallgatni, és már is az első zenei számot szeretném bejelenteni. Handelnek a Lárgóját hallgatjuk meg. Hegedűn előadja Kovács Anikó, kíséri édesanyja Kovács Pálné. Tehát, ahogy említettem, az előadásunk első nagy kérdésére találjuk meg a bibliai választ, hogy miért nem tudjuk pontosan Jézus születésnapját. Hiszen a legtöbb híres embernek a születésnapját ismerjük, főleg a modern korban, elvárhatnánk azt mondjuk emberi elgondolásból vagy elvárásból, hogy ezt ismerjük Jézus esetében is. Először is azt érthetjük meg a Bibliából, hogy maga Jézus, amikor a Földön járt, akkor a legfontosabbnak a tanítását, a csodáit, de még azoknál is fontosabbnak egy órát tartott. Jézusnak egy nagyon fontos kijelentése volt, hogy ezért az óráért jöttem a világra, mondta sokszor. János Evangélium a 13. fejezet első versében is így olvassuk, hogy amikor eljött az ő órája. Más helyütt is azt olvassuk, hogy Jézus küszködött azzal, ami rávárt, de azt mondja János Evangélium a 12. fejezet 27. versében, tehát ezért az óráért jöttem a világra. Tehát nagyon érdekes, hogy Jézusnak a születésének az idejét pontosan nem tudjuk, de az órát, amikor odaadta az életét az emberért, azt viszont pontosan tudjuk. Tehát Isten az ő egyszülött fiának a szolgálatát, és főleg az áldozatvállalását helyezte az ember elé. És azt az órát, amikor Jézus az emberért meghalt, azt pontosan tudjuk, hogy az időszámításunk szerint 31-ben volt, a Nisán hónap, a tavaszi első hónap 14. napjának az előestéjén délután 3 órakor. Tehát ugye ennyire világossá és egyértelművé akarja tenni a Szentírás, hogy Jézus születésének és illetve annak körülményeinek semmi lényegbevágó jelentősége nincsen. Az órának azonban, amiért ő jött a világra, hogy azt mi megértsük emberek, annak viszont hallatlan nagy jelentősége van. De van egy másik magyarázata is annak, hogy miért nem tudjuk Jézus születésének pontos körülményét, és ez pedig azért van, mert az ókorban, de nem csak az ókorban, azóta is a születésnapokat különleges szokások veszik körül az emberi világban. Maga a Biblia is két születésnapról megemlékezik. Az egyik születésnap az Mózes első könyve 40. fejezet 20. versétől olvasható el, Mózes első könyve 40. fejezet 20. versétől. Ez a fáraó születésnapja, amelynek során egy embernek meg kellett halnia, mert a fáraó egy nagy kijelentést tett, és a fősütő mesternek ez az életébe került. Ugyanígy olvashatjuk Márk evangélium a 6. fejezetében, a 21. versben, hogy Jézus idejében is volt egy nevezetes születésnap, ez pedig Heródesé volt, aki szintén egy nagy kijelentést tett Salóme táncára, hogy bármit kér tőle ez a lány, mindent megad neki, és akkor is egy fejnek porba kellett hullnia, és ez Keresztelő János feje volt. Az ókorban a születésnapokat általában nagy dínomdánom, nagy lerészegedések, és ehhez kapcsolódó, hát elég borzalmas események követték, és Isten ezt nem szerette volna, hogy az ő fiának a világba jöveteléből az emberiség kultuszt csináljon. Hogy Isten nem engedte meg azt, hogy Mózesnek a halálát és a halála pontos időpontját az izraeliták megtudják, mert azt a Mózest, akit egész életében támadtak, nem engedte Isten azt, hogy a halála után feldicsérjék, és valami olcsó ünnepet rendezzenek a tiszteletére. Ahogy Isten nem engedett egy alkalommal ilyesmit, hogy valakinek a halála időpontjáról megemlékezzenek, úgy Isten nem engedte meg azt sem, hogy az ő egyszülött fiának, Jézus Krisztusnak a világba jöveteléről úgy emlékezzen meg az ember, hogy ebből kultus csináljon. Tehát ez volt a másik oka annak, hogy a Bibliában nem olvashatunk Jézus születéstörténetéről időileg pontos kijelentéseket, annyit biztosan tudhatunk, hogy nem ilyenkor volt. Ezt abból tudhatjuk, hogy Palesztinában is elég hideg volt a tél, és ha angyalok jelenhettek meg ott a betlehemi éjszakában, megjelentve a pásztoroknak, hogy itt valaki megszületett Betlehem szélén egy istálóban, az biztos, hogy ez nem télen lehetett, hanem valamikor talán ősszel, kedvező időben vagy tavasszal. A legnagyobb valószínűség szerint Jézus 5 őszén született, időszámításunk előtt 5 őszén. Valamikor ugye a mi októberi, novemberi hónapjainknak megfelelő időszakban. Tehát ez volt a másik ok. Az első ok az volt, hogy Jézus Krisztusnak az egész földi pályája, az egész földi küldetése az áldozatvállalásában csúcsosodott ki, nem a születésében. A másik ok az volt, hogy bár Jézusnak a születése különleges eseményekkel volt körülvéve, de Isten ebből kultuszt nem engedett csinálni, és ezért ő ezt a Bibliában nem is örökítette meg, pedig hát közel voltak az eseményhez a bibliai írók, esetleg ők emberi számítás vagy emberi felfogás szerint ezt megörökíthették volna, mégsem örökítették meg. És van egy harmadik oka is annak, hogy Jézus születésnapjáról nem olvashatunk a Bibliában, és ez pedig az, hogy nagyon félrevezető Jézus születésnapjáról beszélni. Hiszen ha egy kicsit mélyebbre megyünk a bibliai kinyilatkoztatásban, azt láthatjuk, hogy Jézus Betlehem előtt is élt. Tehát ő neki nem olyan születése volt a betlehemi születés, mint a mi születésünk. A mi születésnapunk az, mi a születésnapunkkor jövünk a világra, se előtte nem léteztünk, se semmilyen formában, sem a halálunk után nem létezünk semmilyen formában. Nekünk a születés és a halál között van az az életünk, amit hát feljegyzésre érdemesnek ítélnek, amit anyakönyvbe is bevezetnek, de Jézusnak nem ilyen volt a születése. Jézusról azt mondja a János evangéliuma első fejezete, amelyben ugye említettem önöknek, hogy nincs szó Jézus születésének körülményeiről, de van szó viszont Jézusnak a preegzisztenciájáról, tehát a születés előtti létéről, ezt hívjuk preegzisztenciának, hogy Jézus Betlehem előtt is létezett. Jézus Isten volt, Jézus egy volt az atyával és a lélekkel a mennyben, tehát Jézus Betlehemben nem a szónak a hétköznapi értelmében született meg, mint ahogy mi ide a világra születünk, hanem Jézus testé lett. Ezért mondja a János első fejezete, hogy az ige testé lett és lakozott mi közöttünk. Tehát Jézus már élt Betlehem előtt is. Jézus többször megjelent az Ószövetségben a választott nép bizonyos kiélezett helyzeteiben, mint isteni küldött, mint a megváltó Isten. Ő volt az, aki Ábrahámnak megjelent, Jákobnak, Józsuénak, Dániel társainak megjelent. Ő, amikor Betlehemben Máriától, a földi édesanyjától megszületett, akkor ez csak a testé létele volt, az emberi forma felvevése, az emberi természet magára vevése, de ő azelőtt is létezett. Hadd jegyezzem meg, hogy mindjárt beszélek a karácsony ünneplés kifejlődéséről, de mielőtt erről szólnék, már most meg kell, hogy jegyezzem, hogy a karácsony ünnepnek az egyik legveszedelmesebb következménye az lett itt az európai civilizációban, hogy az emberek széles tömegei előtt ez elhalványult, ez a bibliai tanítás, hogy Jézus már azelőtt is létezett volna, tehát a Betlehem előtti születése előtt. Jézusnak ez a pré-egzisztenciája, ez a nagy tömegek előtt ma sem ismeretes, és így Jézusról alapvetően hibás képet alkotnak emberek. Nem véletlen, hogy a Jézus születés napja kultuszát egy olyan népvándorláskori nép terjesztett el a 4.-5. századtól fogva Európában, ezek voltak a gótok, akikről köztudomású volt, hogy ariánusok. Ugye az ariánus kereszténység a 4. század elején jött létre Áriusnak, egy keleti tanítónak a követőiből, és ezek azt tanították, hogy Jézus nem Isten. Tehát Jézus csak egy közönséges ember, bár nagyjá lett ember, egy nagy próféta, de nem Isten. Nagyon nagy mértékben közrejátszott az ariánusok hitének, a gótok hitének a megerősödéséhez ez a kezdet-kezdetén bevezetett karácsony ünneplés, mert ők kezdték ábrázolni például Jézust jászolban, hogy Jézust körbeveszik, mint egy kisded, aki a világra születik. Tehát ők azt nem akarták elismerni, hogy Jézus Isten. Ők Jézusban csak egy különleges körülmények között a világra születő, hát egy nagyszabású történelmi személyiséget kívántak látni. Isten ezért sem rendelt el a Bibliában annak a megörökítését, még kevésbé pedig az ünnepnek az elrendelését, mert Isten arról gondoskodni szeretett volna, hogy Jézusról ne hamis képük legyen az embereknek. Tehát nem tudom, hogy világos ez a három szempont, hogy miért nem olvasunk sehol a Bibliában Jézus születésnapjáról. Először is azért, mert nem ez volt a földi életének a lényege, hanem a 33 és fél éves szolgálata a halálában csúcsosodott ki. Másodszor azért nem olvashatunk, mert általában a születésnap kultuszt a Biblia eleveti, noha megengedi azt, hogy lehessen erről megemlékezni, természetesen minden ünnep szép, hogyha azzá teszik, de Isten maga ilyen ünnepet nem rendelt el, más ünnepeket elrendelt az Isten, amelyek az Ószövetségben és az Újszövetségben is ünnepek voltak és maradtak, és harmadrészt pedig azért nem rendelt el ezt Isten, hogy Jézusról nekünk világos képünk legyen, hogy Jézus, amikor a földre jött, akkor az ő személyében az Isten jött a földre, és Isten viszont öröktől fogva létezik. Isten csak az emberi formát vette fel, csak az emberi természetet vette magára, és az, hogy neki földi édesanyja volt, ez teljesen természetes, mert az emberi természetet csak így lehet örökölni, de hogy Jézusnak nem volt édesapja, ez is teljesen természetes a Biblia szerint, mert Jézus úgy nem születhetett, ahogy minden ember, egy férfinak és egy asszonynak a házasságából, mert hiszen ha Jézus Isten, akkor Istent ember nem teremtheti. Tehát ez teljesen nyilvánvaló. A középkorban nagyon sokan gúnyolódtak ezen, hogy mit jelent ez, hogy a Szentlélek árnyékozza be Máriát, és hogy Jézusnak nem volt édesapja, csak nevelőapja. Ha a Bibliát ismerték volna az emberek, akkor tulajdonképpen ez nem lett volna kérdés, és gúnytárgya sem lehetett volna. Hát még itt ennél az első pontnál maradva vessük fel a kérdést, hogy akkor mikor kezdték ünnepelni Jézus születésnapját, és mikor december 25-én, vagyis az arra viradó éjszakán, december 24-én. Azt kell, hogy feleljük erre a kérdésre, hogy a 4. századig erről semmiféle dokumentum nincs, hogy Jézus születését bárki is ünnepelte volna, akár egyes emberek, akár egyházi közösségek, akár maga a nagyon elterjedt nagy kereszténység. A 350-es évekből vannak Rómából az első dokumentumaink, hogy egy bizonyos Liberius, római püspök fennhatósága idején kezdték először ünnepelni Jézus születésnapját, de ez is egy félrevezető kijelentés, mert nehogy úgy gondoljuk, hogy a mai formájában. Ez egy egyszerű megemlékezés volt, és tulajdonképpen két pogány ünnepnek az átkeresztelése, a Szaturnália, illetve a Mitrász ünnepnek az átkeresztelése. Nem akarok belemenni ennek a bonyodalmaiba, csak a lényegét szeretném elmondani. Ugye a pogány vallások alapvetően természetimádó vallások. És a természetimádó vallásoknál mindegyiknél megvan ez, hogy a téli napfordulóhoz különleges hiedelmek fűződnek. Ugye december 25-éig hosszabbodnak az éjszakák, akkor megáll ez a folyamat, és utána hosszabbodnak a nappalok. Ez minden népnek a hiedelem világában különleges babonás szokásokat hívott létre. Így volt ez a rómaiaknál, de így volt ez a perzsáknál is. A rómaiak fő istene Jupiter Saturnus, a perzsáknál Mitrász volt, és az ő ünnepükké tették meg, ez volt a legfőbb ünnep, a téli napfordulónak az ünnepe. A sötétség és világosság küzdelmét látták ebben, a sötétség térnyerését, utána megáll a sötétség, és kezd a világosság előretörni, és ezért ezeket a pogány ünnepeket próbálták keresztényé tenni azzal, hogy erre a napra helyezték a 4. századtól fogva Jézus születésnapját. Természetesen az ünnepnek a szokás és hiedelem virága, tehát ami már egy néprajzi kérdés, ez körülbelül csak a 17. századtól fogva alakul ki, de a mai formájában, hogy ma mi most a karácsony ünnepléshez hozzászoktunk, tehát az, hogy fenyőfát vásárolnak az emberek, azt feldíszítik, azt beteszik az otthonaikba, hogy ajándékokat adnak a családtagjaiknak, egymásnak, ez csak a 19. század elején alakult ki. Tehát a karácsony ünnep nem régi ünnep. A karácsony ünnep magának a naptári megállapításának a szempontjából 4. század második feléből származik, de a szokás és hiedelem világ szempontjából csak a mai formájában, csak a múlt század elejéről származik. Azt is el lehet dönteni nagyon könnyű utánajárás után, hogy miért lett ilyen a vasárnap, a karácsony az elmúlt 150 évben. Azért, mert az elmúlt 150 év az emberiség történelmében a világkapitalizmus kifejlődésének az időszaka, és a kapitalizmusnak a lényege a pénz, és az áru, és az eladás, és a vásárlás. Sajnos ilyen sötét és alantas dolgok húzódnak egy ünnep mögött, hogy ilyenkor nagyon sokan szeretnének eladni. Nagyon sokan szeretnének másokat meggyőzni arról, hogy érdemes vásárolni, vagy ajándékozni. 150-160 éve, hogy Magyarországon is először karácsonyfát állítottak, és ugyanennyi ideje annak, hogy ez a nagy ajándékozási láz megindult, de talán az idősebbek emlékezhetnek arra, hogy 30-40 éve azért korán sem volt ilyen felfokozott ez a láz. Ez szinte évről évre növekszik, és nem kevés embernek adja ezt a gondolatot, hogy mivé lett ez az ünnep is. Mivé lett ez az ünnep, amikor rendőröknek kell biztosítani a vásárlási lehetőséget, mert megjelennek a nagyvárosokban a tolvajok. Mivé lett ez az ünnep, amikor tényleg mindent el akarnak adni, mert aki ilyenkor valamit elad, az szinte egész évben megélhet abból a nyerességből, amit létre tudott hozni. Szóval nagyon sokan panaszkodnak arra, hogy mivé lett ez az ünnep, nem is szólva arról, hogy az életkörülményeknek a javulásával az ajándékozásnak a mértéktelensége is fellépett. Hát egyáltalán az ajándékozás, ami egy csodálatos dolog, az ünnep is, ami csodálatos dolog, sok színét, hamvát elveszített ennek az ünnepnek az ilyen formában való elterjedésével. Úgy gondolom, hogy ennél az első pontunknál, ennél a lezárásánál még inkább érezzük azt, hogy egy keresztény embernek ilyenkor az év végén mennyire komolyan szembe kell nézni azzal a kérdéssel, hogy vajon meg tud-e válaszolni a másik embernek arra, hogy miért is jött Jézus a világra. Meg tud-e arra válaszolni, hogy mi volt Jézus világra jöttének az értelme. Mi volt annak az értelme, amit Isten már a bűneset után az első emberpár tudomására hozott, amikor világosan utalt az ősevangéliumban arra, hogy asszony magva kell, hogy legyen a megvált, hogy asszonytól kell, hogy megszülessék a megváltó. És Istennél ez egy örökre eltervezett dolog volt, hogy Jézusnak a világra kell jönnie, az is eltervezett dolog volt, hogy földi asszonytól, édesanyától kell megszületnie. De majd átadjuk mindjárt a szót magának Jézus Krisztusnak, aki az életében olyan sokszor beszélt arról, hogy ő miért is jött a világra. Én úgy gondolom, hogy aki végigtekint az életén, végigtekint ezeken az elmúlt karácsonyokon, amiket átélt az életében, végigtekint azon, amikor megismerte az élő, a valóságos Jézus Krisztust a Bibliából, ez minden évben számvetések késztet minden keresztényt, hogy vajon tudunk erről beszélni, meg az életünk eléggé meg tudja mutatni azt, hogy mi hiszünk abban, és tudjuk azt, hogy Jézus Krisztus miért is jött el erre a világra. Most mielőtt ebbe belefognék, újra egy zenei szám következik, Johann Sebastian Bach E-dur hegedű versenyének a második tétele.
Thank you.
Az előadásunk második részéhez érve szeretnék most néhány nagyon könnyen megjegyezhető bibliaverset felsorakoztatni, amelyekben Jézus maga beszélt arról, hogy miért jött el erre a világra. Az első bibliavers, ami szinte úgy fejben megjegyezhető, Lukács evangélium a 19. fejezet 10. verse, amelyben a Jézus a következőt mondta: mert azért jött az embernek fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. Ez Jézusnak egy nagyon egyszerű kijelentése volt a szolgálata végén, miután Zákeust meggyógyította, miután a Bartémeust, a vak embert Jerikóban meggyógyította, és épp Jeruzsálem felé ment. Azért jött az embernek fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. De szó szerint így van ez az eredeti görög szövegben, hogy azért jött az embernek fia, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Tehát itt emberről van szó, emberekről van szó. Három dolgot hadd emeljek ki Jézusnak ebből az egyszerű kijelentéséből. Jézus először is világossá akarta tenni azt, hogy az ő eljövetele szükségszerű volt erre a világra, mert az ember elveszett helyzetben van. Ez egy valami megrendítő kifejezés ez a Bibliában, hogy az ember elveszett, ami jelzi azt, hogy az ember egyszerre van meg, és egyszerre nincs meg. Egyszerre élünk mi emberek, de nem a rendeltetésünknek megfelelően élünk. Hogy a világon vagyunk, de szinte annyira tévejgünk és botorkálunk, mint hogyha a világon sem lennénk. Mondom, a magyar kifejezés is rendkívül megrendítő, hogy elveszetteknek hív bennünket az Isten. Jézus maga ezt a szót nagyon sokszor használta, például csak egyetlen egy előfordulási helyére hadd utaljak, a Lukács 15. fejezetében a három elveszettről szóló példázatában, hogy az elveszett jó, az elveszett drachma és az elveszett fiú. Tehát egyszerre három példázatot is elmondott Jézus az elveszettségéről az embernek. Olyan mély az embernek elveszettsége, hogy ahogy a három példázatot elmondta Jézus, egyszer csak úgy megnyílik előttünk annak a mélysége. Az első példázat volt a jó. De hát a jó, ő még tud adni magáról hangot. Még valahogy tudja jelezni, hogy elveszett, és a pásztornak tud adni jelet, hogy hol lehet keresni. De a második példázat az elveszett drachma. Hát a drachma már semmi jelet nem tud önmagáról adni. Tehát azt már megtalálni az kész művészet. Megvan a 9 drachmája ott a példázatbeli asszonynak, de a 10. nincs meg. Aztán a harmadik a tékozó fiú pedig, aki annyira messze elhagyja az atyai házat, aki olyan mélységbe süllyed, hogy senkinek nincs arról képe, meg reménye, hogy onnan bárki is visszajöhetne. Tehát Jézus azért mondta el ezt a példázatot egymás után, ezt a három példázatot, hogy jelezze, hogy az ember elveszettségének milyen fokozatai vannak. Tehát az első dolog, amit elmondanék ezzel kapcsolatban, hogy az ember nem akkor lett elveszett, amikor Jézus eljött a világra. Az ember már több évezreddel azelőtt elveszett lett, amiután elfordult az Istentől. És az Isten küldött is az emberért embereket. Hogy mondja a zsidókhoz írt levél első fejezet első verse? Hogy sok rendben, sokféleképpen szólt Isten az atyák által az emberhez és a világhoz. De a végső időkben szólt az ő egyszülött fia által. Mert ugyan jöhettek proféták, jöhettek igaz tanítók, és szólhattak az embernek, de az ember elveszettségéből a döntő, a kisegítő mozdulatot csak az a Jézus Krisztus tehette meg, aki Istenként, Isten létére emberré vált, és emberi természetet vett fel magára. Jézusnak az egész világra jövetelének a legnagyobb fontossága tulajdonképpen a, ahogy régen mondták, az inkarnációról, a testélétről szóló tanítás. Ugye ezt szoktam elmondani, és az utóbbi időben egyre gyakrabban elnézést, akik már többször hallották tőlem, de én az elmúlt években sokszor voltam általános iskolákban, és a 8-10 éves gyerekeknek kellett beszélnem Jézus eljöveteléről, és föltettem a kérdést ilyen másodikos, harmadikos gyerekeknek, hogy a gyerekek, elgondolkoztatok azon, hogy Jézus miért úgy jött a világra, hogy eljött? Miért nem a mennyből ereszkedett alá? Miért kellett egy földi édesanyától megszületnie? És ugye a gyerekek, ahogy a kérdésektől vezetve érezték magukat, úgy nagyon szépen rájöttek a döntő bibliai igazságra, hogy Jézusnak azért kellett így eljönni a világra, hogy ő az elveszettekhez hasonló természetben jöjjön a világra. Hogy ő semmi előnyt ne élvezzen azokhoz képest, akikért jött, mert hiszen Jézus azért jött el erre a világra, hogy megmutassa, hogy van felemelkedés az életben, van kiemelkedés az önzésből, de az ugyanarra a szintre kellett eljönni, amely szinten mi emberek élünk. Ezért jött Jézus úgy a világra, hogy örökölnie kellett az emberi természet minden esendőségét és gyengeségét. Ezért nem jöhetett a mennyből közvetlenül. Ezért nem választhatott más utat, mint ahogy az ember ide születik erre a világra. Mindannyian azzal, hogy ide születünk a világra, tulajdonképpen kapunk egy nagyon nehéz örökséget. És ez az örökség az őseinktől örökölt természetünk. Jézusnak ezt ugyanúgy örökölni kellett. És azt mondom, 8-9 éves gyerekek néhány rávezető kérdés után el tudják mondani, hogy mi emberek olyan sokat panaszkodunk a természetünk miatt, hogy ilyennek születtünk, meg amolyannak születtünk, emiatt nem lenne jogunk panaszkodni, mert Jézus is ugyanolyannak született, ugyanolyan gyenge természettel született, mint mi, és az életében ugyanaz volt a nagy kérdés, mint a mi életünkben, hogy tud-e győzni az emberi természet fölött. És ezért mondja el Jézus azt, hogy ő az elveszettekért úgy jött el, hogy megkeresse és megtartsa azokat, akik elvesztek. Aztán figyeljünk fel ebben a nagyon egyszerű igében a második fő kijelentése, hogy Jézus azt mondta önmagáról, hogy ő megkeresésére jött az embernek. Az embert keresni, egy elveszettet keresni, ez egy óriási munka, ez egy óriási feladat. Jézus az egész életében arra mutatott példát, hogy az Isten részéről mi mindenbe kerül azt, hogy keresse az embert. Tehát a Jézusnak az egész élete keresés volt. Jézus nem hibáztatni jött, nem vádolni jött, hanem Jézus kereste az embert, hogy hol szólítható meg az ember, hol emelhető fel az ember. Mert olyan ez a keresés, mint az Ószövetségnek egyik híres jelképe az emberről, az üszök jelkép, hogy az emberi élet a bűn következtében majdnem teljesen elüszkösödött. Ha én egy tűzből ki akarok ragadni egy fadarabot, ami már majdnem szénné égett, akkor nagyon tapintatosan, nagyon odafigyelve kell hozzányúlnom, hogy ne úgy akarjam kiragadni, hogy esetleg jobban megszorítsam valami fogóval, mert az szétmegy. Jézus úgy nyúlt az emberi problémákhoz, úgy közeledett az emberekhez, hogy nehogy az emberek szétroppanjanak az igazságosság és a világosság súlya alatt, ahogy Jézus bemutatta az emberi életet, hanem valóban ki tudja őket emelni a szénné, csak nem szénné égett voltukból az embereket. Tehát sokat lehetne erről beszélni, hogy mit jelent az, hogy Jézus az életével példát mutatott arra, hogy hogyan lehet közelíteni emberekhez, hogyan lehet viszonyulni emberekhez, önzésben veszteglő, bűnbeteg emberekhez. De a harmadik Biblia verse is hat helyezzek hangsúlyt, mert ez talán számunkra a legkülönösebb. Ugye Jézus azt mondta, hogy ő azért jött, hogy az elveszettet megtalálja, és meg is tartsa. Most itt szeretnék rámutatni, hogy Jézusnak ebben az egy kijelentésében is egy nagyon fontos utalás van arra, amit karácsonykor érdemes felidézni. Mert a Biblia szerint Jézus azzal a művét nem fejezte be, hogy eljött a földre, hogy tanított, csodát tett, és az életét adta a kereszten, hanem Jézus, amikor a mennybe ment, és a Biblia szerint ma is Jézus a mennyben élő Isten, megváltó Isten. Jézus mit csinál most a mennyben? Vethető fel a kérdés. Itt vonatkozik ez a kis szó erre a kérdésre. Az emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa, aki elveszett. Tehát Jézusnak a munkája, a megváltó munkája ma is folytatódik a mennyben. Erről beszél úgy a Szentírás, hogy Jézus ma is esedezik érettünk az Atyánál. És erről beszél úgy a Szentírás, hogy Jézus a kezese az embernek. Hogy azt az embert, akit kisegített a bűnből, kisegített az önzés fogságából, de azt az embert megtartani egy új életben, ez Jézusnak ma ugyanolyan munkát jelent a Szentlélek és az angyalok segítségével, mint amikor a földön járt, mert Jézus nem csak azért jött, hogy az elveszettet megkeresse, hanem azért is, hogyha emberek itt megváltoznak ezen a földön, és Jézus követőkké válnak, akkor meg is tudja tartani őket. És erre nézve a két nagy bibliai tanítás, a Jézusnak az esedezése, a közbenjárása a mennyben, és Jézusnak a kezessége, amivel egy a rosszból kiváltott emberért kezeskedik a mennyei Atyánál, hogy ha bár az az ember a megváltása után, miután elfogadta a megváltást, azután is elkövet bűnöket sajnos egy hívő ember, de Jézus az, aki kezeskedik, hogy ő az életét adta ezért az emberért, hogy ő időt kér ennek az embernek a számára, hogy teljesen megtisztulhasson, hogy teljesen elfogadhatóvá legyen. Ez az, amit Jézus egy híres példázatban, a Lukács evangélium a 13. fejezetében szereplő terméketlen fügefa példázatában az emberek tudomására hozott. Miért mondtam, hogy ez a nagyon közvetlen összefüggésben van a karácsonnyal? Mert talán a mi karácsony ünneplésünknek az egyik legvisszataszítóbb jellege, amikor emberek Jézuskáról beszélgetnek. Jézuskát emlegetnek, jön a Jézuska, mit hozott a Jézuska. A Biblia Jézusról mindig, mint egy élő személyről beszél, aki ma is a mennyben küzdés szolgálatot végez az emberért. A Biblia soha nem beszél Jézuskáról, még akkor sem, amikor Jézus a bölcsőben volt, de legkevésbé úgy, hogy Jézusról így tegyünk említést, hogy Jézuska, mert Jézus, aki most küzd azért, hogy a mennyei atya újra és újra időt adjon az embernek, lehetőséget a teljes megváltozáshoz, ő ma is az emberiség megváltója. Ma is az a közben járó, akihez mint élő Jézus Krisztushoz lehet fordulni. Akit ne alacsonyítsunk rá holmi vásári cikkeknek, vagy holmi meggondolatlan emlegetéseknek a Jézuskájává. Úgy gondolom, hogy egy keresztény ember, aki a 10 parancsolatot komolyan veszi, és ott a 3. parancsolattal is találkozik, hogy Istennek nevét hiába felneved, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi, az megtanulja szeretni és tisztelni azt a Jézus Krisztust, aki nem csak a földi életében küzdött és szenvedett, hogy az embernek a valódi felemelkedés útját meghozza, hanem Jézus ma is ugyanúgy esedezik érettünk, hogy Pál apostol többször mondja a zsidókhoz írt levélben. Egy másik Biblia verset is hadd olvassak, amelyben Jézus maga tisztázta a küldetését, tehát ennyit erről a rövid versről, hogy azért jött az embernek fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. A következőket János evangélium a 8. fejezetéből szeretném felolvasni, először a 34. verset, utána a 31. és 32. verset. Ezek így szólnak. Jézus ezt mondta, bizony-bizony mondom néktek, hogy mindaz, aki a bűn cselekszi, szolgálja a bűnnek. És ezután ezt mondta, ha ti megmaradtok az én beszédeimben, bizonnyal az én tanítványaim vagytok, és megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. Sok Biblia verset lehetett volna olvasnom, miért éppen erre esett a választás Jézus küldetésével kapcsolatban. Jézus ugyanitt megerősíti, amit előbb olvastunk már, hogy az embert elveszettnek hívta, most azt mondja, hogy aki a bűn cselekszi, szolgálja a bűnnek. Rabszolga. Azt mondja Jézus az ember, hogy az ember rabszolga. Ha megmarad az ember a bűnben, az önzésében, akkor egész életében rabszolga. De azt mondja Jézus, hogy ő azért jött el erre a világra, hogy kiszabadítsa az embert a rabságából. Itt az a kérdés, hogy mivel lehet kiszabadítani az embert a rabságából. Tessenek megfigyelni, milyen érdekes Jézus, ezt egy mondatban így mondja a 32. versben, és megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. Tehát tulajdonképpen Jézus mire helyezte a hangsúlyt? Arra helyezte a hangsúlyt, hogy mi nekünk embereknek meg kell ismernünk az Isten igazságait. Nem egyszerűen elméleti igazságok ezek, hanem ezekben olyan erő van, hogy az embereket igazzá is tudják tenni. Tehát tulajdonképpen az embernek a kiemelése a bűnből úgy történik, hogy az ember megismeri az igazságot, és dönt amellett, hogy most az igazságnak engedelmeskedik, vagy az addigi életének, a maga igazságainak, vagy az Istentől megismerhető igazságoknak. Nyugodtan mondhatnám azt, hogy Jézus azért jött el erre a világra, hogy szabaddá tegye az embert, hogy fölemelje a bűn rabszolgaságából, és szabaddá tegye az embert, de a szabaddá tétel az igazságon keresztül vezet, a megigazuláson keresztül vezet. Aki igazzá lesz, az lesz olyan ember, aki szeretni képes. Itt is a karácsonyra nézve megbújik egy közvetlen utalás. Tudni, karácsonyt a mi világunkban a szeretet ünnepének szokták nevezni. És ilyenkor sokat beszélnek a szeretetről, de sajnos az emberek csak beszélnek a szeretetről. Éppen ez a legfájdalmasabb az ilyen ünnepben, hogy a neve megvan az ünnepnek, a szeretetről is sokat beszélünk, de hol van a szeretet a világban? És itt Jézus világosan elmondja, hogy az igazi emberi élethez, aminek tényleg a szeretet gyakorlása a középpontja, hogyan tud eljutni az ember? Az igazságon keresztül. Ha valaki felveti a kérdést, hogy miért nincs szeretet a mai világban, és egyre kevésbé látunk szeretet megnyilvánulásokat, ennek csak egyetlen egy oka van, hogy a világ valami folytó hiányában él az igazságnak, az igazságosságnak. Ahogy a világban az emberek letesznek az igazságról, ahogy egyre inkább igazságtalan az élet, a szeretet törvényszerűen kell, hogy iszkoljon ebből a világból, mert igazság nélkül nincs szeretet. Ugye Jézus, amikor beszélt az emberi történelemről, és beszélt arról, hogy a szeretet sokakban majd meg fog hidegülni. Ugye így beszélt, hogy a szeretet sokakban meghidegül. Máté Evangélium a 24. fejezet 12. versében. A szeretet sokakban meghidegül. Miért hidegül meg sok emberben a szeretet? Azért, mert az emberek a napi küzdelmekben egyre inkább ahhoz edződnek hozzá, hogy ettől a világtól nem lehet igazságot várni. Ez a világ tele van igazságtalansággal. Hát ha valaki az igazságtalanságban él, és lemond arról, hogy lehet igazság és igazságosság, hogy lehet ott szeretet? Tehát ha valaki annyira hozzászokott, hogy ez a világ ilyen, hogy itt csak ügyeskedéssel, fondorlattal, csalással, könyökléssel, más egyéb módon lehet érvényesülni, hogyha az embereknek ez hogy mondjam, napi felfogásuk lesz az igazságtalanság, hogy lehet ott szeretet? Ott lehet szeretetből fölaggatni valamit az év egy bizonyos napján, de szeretetben élni szinte lehetetlenség. A szeretetben az az ember tud élni, aki hisz abban, hogy Isten igaz, igazságos, és lehet az igazságosság szerint folytatni az életet. Pál apostol egyenesen így mondja ezt Timóteusnak, az első Timóteus levél 6. fejezet 11. versében, hogy de te, ó Istennek embere, kövessed az igazságot, az Isten félelmet, a hitet és a szeretetet. Világosan kijelöli azt a négy szakaszt, ami a szeretethez vezető út. Az igazság, az Isten félelem, a hit, amin keresztül az ember kezdi megérteni, hogy mit is jelent az, hogy szeretet. Én úgy gondolom, hogy azok, akik vidéken nőttek fel, ahol nagyon szépek voltak a karácsonyok még egy 20-30 évvel ezelőtt, osztják azt a vélekedésemet, illetve emlékezésemet, hogy a karácsony egy gyerek nagy örömmel várta, és nagy lelkesedéssel várt. Ugye ez egy nagyon meghitt ünnepnek látszott, de talán emlékezzünk vissza, hogy utána mi következett. Amikor kitettük a fát, amikor jött a január, február, amikor a családba beköltözött ugyanaz a sok feszültség, veszekedés, véget ért a szeretet ünnepe, és kezdődtek a szürke hétköznapok, amikor már senki nem hitte azt, hogy a szeretet alapján lehet élni. Szóval Isten számunkra a szeretetet nem egy napra, vagy nem egy pár nap erejéig adta, hanem Istennek az a terve az emberrel, az emberiséggel, hogy aki meg akarja ismerni az Istent, aki meg akarja ismerni az igazságot, aki fejet hajt az igazság előtt, az Isten a igazságos emberré teszi, és egy igazságos ember tud szeretni igazán. Mert ugye a szeretet is egy nagy művészet, igaza van Erich Frommnak, aki így írt könyvet erről, hogy a szeretet művészete, a szeretet művészetét csak azt tudja elsajátítani, aki az igazság és igazságosságnak a nagy isteni adományát befogadta a szívébe. És ezért beszélt Jézus erről, hogy ő azért jött el erre a világra, hogy a bűn rabszolgaságában levő embereket az igazság által kiszabadítsa, az igazság tesz szabadokká titeket. És nagyon gyorsan hozzáfűzöm ehhez a legrövidebb jézusi mondást, a János Evangélium a 10. fejezet 10. verséből, Jézus híres nagy példabeszédéből, a jó pásztorról szóló példabeszédből: én azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek. Jézus azért jött, hogy az év minden napján nem csak egyszerűen egy életet éljünk itt ezen a földön, hanem bővölködő életet. Ki tud bővölködő életet élni? Nem nagy kifejezés ez a Biblia, hogy bővölködő életet. Én azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek. Én úgy gondolom, hogy azt tud bővölködő életet élni ezen a földön, tehát gazdag életet, akinek belső gazdagsága lesz, akiben az Isten kifejleszteti az igazságosság, a szeretet, a belső megbékélés, a belső megnyugvásnak a halhatatlan értékeit.
És Jézus erre gondolt, hogy ő azért jött, hogy életük legyen és bővölködjenek. Egy hívő ember minden nap új és új dolgot ért meg. Miből? Az Isten igazságosságából, az Isten szeretetéből. Egy hívő ember minden nap gazdagszik. Egy hívő embernél gazdagabb ember nincsen. De ez belső gazdagságot kell, hogy jelentsen. Ez egy belső értékgyarapodást kell, hogy jelentsen. Jézus ezért mondta azt, hogy ő azért jött, hogy aki őt megismeri, aki a világra jövetelének a céljával tisztába lesz, aki hallgat a szavára, aki az igazságot tőle akarja megtanulni, aki a szeretet iskolájába hozzá akar járni, annak bővölködő élete lesz. De ez nyilván nem egy napra, nem egy ünnepre tartozik, hanem az egész életre, az egész életnek a fejlődésére. Miután ezt végignéztük, azt gondolom, hogy most már a befejezéshez közeledve levonhatjuk a következtetést, tehát, hogy ilyenkor mit kell megértenünk, mit kell az embertársainknak átadnunk egyáltalán ehhez az ünnephez, milyen viszonyunk legyen, és hogyan éljük ezt meg. De mielőtt erre rátérnék, egy harmadik zeneszám is felhangzik, Johann Sebastian Bach, Én megváltom, drága Jézus. Szeretném akkor összegezni az eddig elmondottakat azzal, hogy milyen legyen egy igazánban Krisztust követni vágyó, a bibliai szó értelmében hívő keresztény ember viszonyulása ehhez az ünnephez. Tán kiderült az eddig elmondottakból, hogy ha a Biblia vallási ünnepnek nem állítja be a karácsonyt, és erre nézve semmilyen elrendelést nem tesz, akkor egy hívő ember a karácsonyt megtarthatja úgy, mint egy kedves családi ünnepet, mint a családi összetartozása, a rokonság összetartozásának az ünnepét, de semmiképpen nem, mint Jézuskát emlegető, vagy Jézus születésnapját emlegető ünnepet. Isten a Bibliában rendelkezett arról, hogy az embernek, egy keresztény embernek milyen ünnepei legyenek. És akkor, amikor Isten erről rendelkezett, akkor csak úgy csodálni tudjuk az Istennek a végtelen nagy bölcsességét, hogy ő nagyon jól tudta, hogy mire van szükségünk. Ő nagyon jól tudta, hogy a szeretetet nekünk hétről hétre gyakorolnunk kell, és a legfőbb ünnepé ezért Isten a heti nyugalomnapot állította, a heti nyugalomnapot tette. Ez a heti nyugalomnap alkalmas arra, hogy az ember mindig visszatekintsen az elmúlt napjaira, és köszönetet mondjon az Istennek, ha valamiben az Isten tudott olyan emberré formálni, hogy már jobban, tökéletesebben tudok szeretni, mint ahogy eddig tettem. Tehát ez, ahogy mondja, a szeretet ünnepe az egy mindig megújuló ünnep kell, hogy legyen az ember számára. És a szeretetet egyedül az Istentől lehet igazában megtanulni. Erről az Istenről mondja a János első levél, 4. fejezet, 8. vers, hogy Isten pedig szeretet. Tehát, hogyha Isten a szeretet, akkor, vagy az ő műveit csodálva, a természetet, a mi életünkben véghez vitt műveit csodálva, tudjuk igazán meg, hogy mi az, hogy szeretet. Ugye erről az Istenről mondja a 10 parancsolat, 2. parancsolat, hogy ő a féltőn szerető Isten. Ő az, aki megmutatja azt, hogy kell féltve szeretni, hogy kell a másik emberért az igazságot elkötelezetten élni és szeretni. Ez tehát mondjuk egy keresztény embernek a mindig megújuló ünnepe, és úgy gondolom, hogy ünnepelni csak azt tud, aki tényleg hozzászokik az ünnephez. Ünnepelni nem lehet úgy, hogy negyedévenként vagy fél évenként egy állam azt mondja, hogy most 2 vagy 3 napos ünnep lesz. Sok ilyen állami ünnepet is kreálnak, ami a teljes csőddel jár mindenféle tekintetben, a bűnözéstől kezdve a közrend fenntartásáig, mindenféle tekintetben. Isten szeretne megtanítani bennünket ünnepelni. Sokat szoktam idézni Pilinszky Jánosnak azt a szép kifejezését, amit megint csak érdemes szó szerint megtanulnunk, aki azt mondta, hogy az ünnepekben a keresztény nem kikapcsolódni akar, hanem bekapcsolódni. Ugye az emberek mindig kikapcsolódásról beszélnek, de a valódi ünneplés nem kikapcsolódás, abban a hétköznapokban elég sokszor van részünk sajnos, hogy kikapcsolnak bennünket a munka és az élet forgataga. Az igazi keresztény ember be akar kapcsolódni az Isten világfenntartásának a csodálatába, a gondviselés szemlélésébe, az Isten csodálatos munkájának a szemlélésébe, amit a magunk és mások életében elvégez. A keresztény embert Isten minden 7. napon a legnagyobb ünnepre hívja. A másik nagy ünnep ugye a Biblia szerint az, amikor az ember már annyira bizalmat érez az Isten iránt, hogy szövetségre akar lépni vele. Ez a keresztségnek az ünnepe. Ezt nevezi a Biblia újjászületésnek is. Tehát nem az első születés, itt is a Biblia megkülönbözteti a testi születésünket és a lelki újjászületésünket. Vagy a Földön azt tud igazán ünnepelni, aki lélekben a világegyetem teremtőjével békességet tud kötni, aki már nem lázad Istennel szemben, hanem híve, munkatársa akar lenni az Istennek. Ezért a másik nagy keresztény ünnep a keresztség ünnepe, ami nem csak a magunk keresztségét jelenti természetesen, hanem egy hívő közösség életében átélni mindazoknak a keresztségét, akik éppen részesülnek ebben. És a harmadik nagy ünnep a Biblia szerint, és az Új Szövetségben ez a 3 nagy ünnep van, a heti nyugalomnap, a keresztség és az úrvacsora, tulajdonképpen a keresztség újra való helyrehozatalának, helyreállításának az ünnepe. Ezek természetesen nem naphoz kötött ünnepek, a heti nyugalomnap az mindig naphoz kötött ünnep, a másik két ünnep nem naphoz kötött ünnep, hanem az egy keresztény közösség életében egy szabadon meghatározott ünnep, a keresztség is és az úrvacsorának az ünnepe is. Én úgy gondolom, hogy ezek az ünnepek világosan tanítanak Jézus Krisztusról kétféle szempontból. Hogy egy keresztény ember Jézusról hogyan gondolkozik minden nap. Egy keresztény ember számára Jézus egész földi pályafutásának két döntő tényezője van. Az egyik Jézus halála, onnan kezdtem a mai előadást, a másik pedig Jézus győzelmes élete. Tulajdonképpen egy keresztény a legmagasabb rendű gondolkodásában, a hívő gondolkodásában, amiben eljut, a legmagasabb rendű eszmélkedésig ezt a kettőt fontolja meg. Miért kellett Jézusnak meghalnia? Miért volt kikerülhetetlen Jézus halála, áldozati halála? Miért volt szükségszerű az, hogy Jézus a Golgotán méltatlan körülmények között halljon meg? Ha egy ember ezt megérti, hogy Jézusnak miért kellett meghalnia, ez szerez az ember életében döntő áttörést, ez vezet el az ember újjászületéséhez, keresztségéhez. Nem sokat tudunk megtenni mi azért, hogy más emberek legyünk. A magunk erejéből nem tudunk más emberek lenni. De amit meg tudunk tenni, hogy érdekeljen bennünket Jézus áldozatának a ténye, hogy újra és újra fölvessük ezt a kérdést, ez nem hívőre is vonatkozik, hívő emberre is vonatkozik, az utóbbira is épp úgy vonatkozik, hogy értjük-e, hogy Jézusnak miért kellett meghalnia. Hogy Isten a világra jött, és nem volt elég a tanítói szolgálata, nem voltak elegendők a csodák, neki meg is kellett halnia, az életét oda kellett adni az embert. Mit jelent ez, hogy az életét odaadni? Mit jelent a megváltó, a helyettes halál? Egy keresztény embernek az egyik tengelye az életének az, ez a kérdés, ami körül forog az élete. A másik dolog viszont, hogyha Jézus meghalt, ha Jézus magára vette a mi bűneinket, ha Jézus ezzel akar bennünket kiragadni a bűn rabszolgaságából, hogy Jézus halálánál látjuk azt, hogy milyen iszonyatos a bűn, ami az ő ártatlan életét is követelte, akkor egy igazán hívő embernek ez a másik nagy kérése, hogy miután én is meghalok a bűnnek, mert Jézus áldozata ehhez segít hozzá bennünket, hogy meg tudjunk halni a bűnnek. Hogy addig játszadoztunk a bűnnel, vagy nem is láttuk, hogy mi az, hogy bűn. Jézus megtanít arra, hogy mi az, hogy rossz, mi az, hogy bűn, mi az, ami a magunk javát se szolgálja, akkor hogyan tudok úgy élni, ahogy Jézus élt? Hogyan tudom a Jézus életét követni? A halálát megértettem és befogadtam, akkor hogyan tudom a Jézus életét ugyanúgy valóra váltani? Ugye a Római Levél 8. fejezetében, a 2. versben mondja Pál apostol, tehát Róma 8.2-ben, hogy a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadít bennünket a bűn és halál törvényétől. Egy mondatban ez a Bibliának a lényege. A Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadít bennünket a bűn és halál törvényétől. Ezt Jézus úgy tudja elérni, hogy először a halálát értsük meg, és ha megértettük a halálát, akkor megértjük majd a győzelmes életének a titkát és az okát is. Ez a két dolog, amiben Jézus mindig előttünk szeretne lenni, hogy miért is kellett meghalnia, ez a legfőbb dolog, ez a döntő dolog, és a másik, hogyha Jézus meghalt értünk, és magára vette a bűneinket, és ő azért tudta magára venni, mert neki nem kellett volna meghalnia, ő neki nem volt bűn az életében. Hát hogy tudta ő megküzdeni ezt a földi küzdelmet emberi természetben, a Máriától örökölt emberi természetben, hogy tudta ezt megküzdeni? Úgy, hogy soha bűnt nem követett el, mert ha Jézus a legkisebb szeretetlenséget elkövette volna, már a saját bűnért kellett volna meghalnia, de ő soha ilyet nem tett. Hogyan tudott Jézus erre a győzelemre eljutni? Kedves hallgatók, én úgy gondolom, hogy ezek a bibliai ünnepek, a heti nyugalomnap, a keresztség és az úrvacsora a lelki fejlődésünknek ezeket a feltételeit kövezik, hogy megértsük ezeket az evangéliumi kijelentéseket. Ezek az ünnepek erre szolgálnak. Ezért mondanám azt, hogy a Biblia szerint a bibliai ünnepek között, tehát más ünnepeknek nincs helye. Ugyanakkor azt is szeretném mondani, hogy egy keresztény ember nyilván nem ünneprontó olyan szempontból, hogyha bármit tesznek az emberek jó akaratból, jó szándékból, annak élesen nem megy szembe azzal, de egy keresztény embernek nem Jézuskája van, hanem élő teremtő, megváltó, és most ő érte esedező Jézusa. És egy keresztény ember ezeket a napokat, amelyek most itt vannak előttünk, arra használja fel, hogyha találkozik a rokonaival, barátaival, akkor erről a Jézusról tegyen bizonyságot. Arról a Jézusról, aki valósággal szabaddá tudja tenni az embert, valósággal meg tudja oldani az életnek a fő kérdéseit. Amikor a rádióban megkértek arra, hogy előadást tartsak a karácsonyról, ezért adtam ezt a címet a rádió előadásnak, hogy Csillag után. Mert Babits Mihály, aki hát az életében sokat küszködött az egyházával, sokat küszködött a vallásával, és ennek köszönhetően sajnos sokat küszködött Jézus Krisztussal, mert csupa téveszme, csupa rossz felfogás jutott el hozzá. Babits Mihálynak ez a verse, a Csillag után című vers, ami nagyon jól kifejezi, hogy egy mai ember, aki talán úgy nem is érdeklődik úgy mélyebben Jézus sorsa és győzelme felől, de valamit kezd úgy megérteni, az milyen hatalmas lépéseket tehet afelé, hogy bár ugye a Babits vers erről szól, bár a bölcsőhöz akar eljutni, bár a betlehemi bölcsőhöz akar eljutni, de végül is a golgotai kereszthez jut el. Ezért nagyszerű ez a rövid vers, amivel én is zárnám az előadást, ami több kommentárt nem is igényel, csak az elmondását, mert vannak persze kortörténeti dokumentumok is, hogy az emberi világban hányféleképpen próbálják megakadályozni azt, hogy az ember eljusson Jézushoz, de ott van a vers végén az, hogy ha nem jut is el a betlehemi jászolhoz, annál sokkal nagyobb dologhoz jut el, a golgotai kereszthez. A vers összesen egy oldala következőképp hangzik Babits Mihály csillag után. Ülök életunt szobámban, hideg teát kavarok, körülöttem fájás, félés, köthálója kavarog. Kikelek tikkat helyemből, s kinyitom az ablakot, s megpillantok odakint egy ígéretes csillagot. Ó, hogyha most mindent itt hagynék, s mennék a csillag után, mint rég három királyok betlehemi éjszakán, gépkocsin vagy teveháton, olyan mindegy, hogy hogyan, aranyat, tömjént, mirhát vinnék boldogan, mennék száz országon át, míg utamat szelni a vám. Aranyat tilos kivinni, szólna ott a vámos rám, tömjéned, meg ami csak van, az mind kell az itteni hazai hatalmak fényét méltón dicsőíteni. Százszor megállítanának. Örülnék, ha átcsúszom. Arany nélkül, tömjén nélkül érnék hozzád, Jézusom. S jaj, mire odaérnék, hova a csillag vezet, te már fügnél a kereszten, s a lábad csupa seb, s ahelyett, hogy bölcsőt köré szórjak tömjént, aranyat, megmaradt szegény mirhámmal, keserű szagú mirhámmal, kenném véres lábadat. Ennyi a Babits vers, és ez a mi előadásunknak a végszava is. Köszönöm szépen a figyelmet, ahogy tenni szoktuk, most is egy 10 perc szünet után a témáról a beszélgetésünket megkezdjük. Ennek jegyében kívánok mindenkinek békés ünnepeket, és a Biblia fölé hajolást, és más emberekkel a Bibliáról való beszélgetés jó lehetőségeit, és hogyha ehhez valaki esetleg most kérdezni szeretne, vagy az elhangzottakkal kapcsolatban kérdése lenne, tehát 10 perc múlva elkezdjük a beszélgetésünket. Helyett halló távolságon belül, hogy a kérdéseket is értsük, vagy a hozzászólásokat, és akkor én át is adom most a szót. Tehát itt nem arról van szó, hogy egy ember, amikor már a világban él, és mások számára magatartást képvisel, hanem hogy egy emberben hogy születik meg az igazi szeretet magatartása. Erre mondtam azt, hogy amikor Pál apostol mondja Timóteusnak, hogy az Isten embere kövesse az igazságot, aztán utána mondja, hogy kövesse az Isten félelmet, a hitet, a szeretetet, akkor ezek olyan lépcsőfokok, amelyeket nem lehet összecserélni vagy felbontani, mert hogyha valaki nem győződik meg arról, hogy Isten igazságos, és hogy az Isten az igazságosságában is tökéletesen a szeretet, akkor az emberben sem áll helyre ez a két dolog, ennek a két dolognak az összhangja. Mert ugye az emberi világunkat, ha röviden le akarom írni, akkor azt mondhatnám, hogy az emberi világunkban a legfájdalmasabb dolog az igazságnak meg a szeretetnek a széthasadása. Ugye? Tehát, hogy az emberek hol igazságosak, hol meg szeretetteljesek. De a kettő együtt, hogy ennek az együttes jelenlétét nem látjuk a világban. Amit ugye a Biblia féltő szeretetnek nevez a 10 parancsolatban. Tehát erre mondtam azt, hogy ha valakinek először beszélnek a szeretetről mondjuk, az nem biztos, hogy a valódi szeretetet fogja megismerni, mert a szeretet képében nagyon sokféle szeretetet árulnak ezen a földön. De hogyha valaki megismeri az igazságát az Istennek, az Isten igazságait, az Isten igazságosságát, ha valaki előtt a lelkiismeretnek a törvénye teljesen biztos törvényként áll, és a lelkiismeretünk törvénye is az igazság legmagasabb rendű törvénye, úgyhogy amit akarsz, hogy az emberek veled cselekedjenek, mindazt úgy cseleked azokkal, akkor annak az embernek meggyőződése lesz, hogy Isten igaz, Isten a világot is igazságosságra teremtette, És tulajdonképpen ez a szeretet, más oldalról ez a szeretet. És ha valaki ebben megerősödik, hogy van igazság, van igazságos Isten, és igazságosnak lenni az az emberhez méltó élet, ebben az emberben fog megszületni a valódi szeretet magatartása. Hadd hívjam itt fel a figyelmet, hogy sokat ne kelljen beszélnem a János apostol első levelére. Erről van is egy tanulmány füzetott hátul a könyvespult alsó részén. A János apostol első levelében vannak a leghíresebb meghatározások. Hát például a szeretetről is innen idéztem az 1 János 4:8-at, hogy Isten pedig szeretet. És itt van a bűnnek is a meghatározása ugyanebben az János első levelében, a 3. fejezet 4. versében, amikor azt mondja, hogy a bűn pedig a törvénytelenség, mondja itt. Később pedig azt mondja az 5. fejezet 17. versében, hogy minden igazságtalanság bűn. Tehát tulajdonképpen az igazságtalanság az bűn, minden igazságtalanság bűn. Ugye a szeretet az a bűnből felszabadult életet jelenti. Ugye szeretni az képes, aki nem rabszolgálja a bűnnek. Ugye a bűn az az önzés, az énközpontúság, a szeretet éppen ennek az ellentéte, amikor az ember a másikat is ugyanúgy képes szeretni, mint önmagát. Ha a másik ember, mint ahogy említetted, akár az ellensége is, akkor is képes úgy szeretni, mint önmagát. Na de ez egyben igazságosság is. Mert akkor, hogyha a másik embert úgy szereti, mint önmagát, mondjuk akkor is, ha a másik ember rossz, meg igazságtalan, meg ellenfél is, azzal tulajdonképpen azért lesz igazságos az az ember, mert nem azonosítja a rosszal azt a másik ember. Tehát ebben ez igazságosság is, tehát méltányosság is, nem rámutatni a másik ember, hogy te ilyen vagy, hanem annak ellenére, hogy most ilyen, annak ellenére is bizalmat adni neki. Ez igazságos, méltányos dolog is, de tulajdonképpen ez maga a szeretet is, nem? Mert a szeretetnek is a méltányosság, a nagylelkűség a lényege. Hogy nem azonosítok rossz dologgal, rosszal másokat, és nem úgy viszonyulok a másikhoz, hogyha az esetleg rossz, ahogy megérdemelné, hanem bizalmat adok, nagy lelkűség. Tehát ezt sokféle fogalommal leírhatjuk, de mindenképpen oda jutunk, hogy az ember, hogyha megismeri az Isten igazságos voltát, meg az Isten igazságát, akkor kezd derengeni előtte, hogy a szeretetnek micsoda követelményei vannak. Éppen akkor kezd derengeni az, hogy azt az embert is szeretni, aki rosszat tesz, meg aki kellemetlen, meg aki nehéz ember. De hogyha az ember nem ezt ismeri meg, hanem először beszélnek neki a szeretetről, és hát nagyon sokan beszélnek a szeretetről, és az egy nagyon, nagyon alaktalan valami, amit a szeretetről mondanak az emberek. A világon hirdetett szinte valamennyi szeretet eszmének nagyon nagy hiányosságai vannak. Ugye például ott van a szülői szeretet, az anyai szeretet. Nagyon nagy a veszélye az anyai szeretetnek is, hogy torz fogalmakat adjon az emberbe a szeretetről, mert egy embernek való kiszolgáltatottságot értenek azon is általában, mint szereteten. Szóval, hogyha a világból kellene megtanulni, hogy mi az, hogy szeretet, akkor mindannyian valami rossz szeretet fajtát tanulnánk meg. De amikor az Istentől ismerjük meg, hogy az Isten milyen igazságos, milyen méltányos, mennyire nem férhet hozzá a bűn, akkor ugye az igazságossághoz hozzászokva egyben az igazi szeretetet is tanuljuk, ami mondom a kettő külön-külön nem él meg, csak együtt a kettő. És ezért a kettőt együtt kell, de a Biblia szerint az igazságosságon keresztül tudja az ember a szeretetet felfogni. Mert ugye a szeretetről el szokták mondani, hogy a szeretet nem érzelem elsősorban, nem még kevésbé érzelgőség, hanem a szeretet az egy magatartás, amit te is mondasz, hogy bármilyen helyzetben az ember szeretni tudjon. Ahhoz kell egy felfogás, ahhoz kell egy meggyőződés, ahhoz kell egy elv, hogy én akkor sem leszek más, ha az egész világ is a szeretettelenségre akarna engem késztetni. De ez itt elvszerűen kell tudni gondolkodni, túl kell látni a felszínen meg a tényeken, és ehhez kell az igazságosság. Nem tudom, hogy így egy kicsit elfogadható vagy.
Igen, köszönöm. Az volt egy kicsit zavaró ez a meghatározás, hogy igazság nélkül nincs szeretet, és de így már világos természetesen, mert csak akkor tudunk szeretni, hogy a visszaigazság lenne.
Igen. erről nagyon érdekes, hogy a Biblia az igazságról nagyon sokat beszél, a szeretetet azonban nagyon óvatosan ejti ki. Nem úgy, mint ahogy az emberi világban, hogy a szeretetről sokat beszélnek, de tulajdonképpen sokszor az emberek nem tudják, hogy mi az, hogy igazi szeretet. És a Bibliában ezt a bölcsességet látjuk, hogy az igazságot mindig elénk helyezi, mert hogyha az igazsághoz szoktatjuk a gondolkodásunkat, akkor előbb-utóbb az a valódi szeretet is majd megjelenik benne, vagy megértjük majd azt is. Az, hogy a szeretet eljött a világba. Ez nagyon érdekes, hogy amikor Jézus születés történetét olvassuk a Bibliában, magáról Jézusról nagyon kevés szó esik. Nyilván, mert Jézus ugyanúgy öntudatlan kis csecsemő volt, tehát ott nem ő áll a középpontban. Ott a középpontban áll Mária, aki el tudta fogadni, hogy ő úgy ad egy gyermeknek életet, ahogy soha senki nem adott életet. József, aki el tudta fogadni, hogy valaki úgy lesz áldott állapotban, mint hogy soha senki nem volt áldott állapotban, hogy a Szentlélek árnyékoz be téged. Símeon, aki a kezébe vette Jézust, és azt mondta Máriának, hogy a te szívedet éles tör járja át. Ő is rögtön a halálára utalt. Tehát ott se Jézus áll a középpontban, mert Jézus ott egy öntudatlan kis csecsemő. Tehát ez, amit tetszett mondani, hogy a szeretet a világra jött, és hát ezt azért körül lehet venni egy ünneppel. Isten ezt azért nem akarja körülvenni egy ünneppel, mert Isten sokféle rendben addig is küzdött az emberért, és a szeretet sokszor jött a világba, maga Jézus is többször megjelent. Tehát ezt önmagát, a testi születés tényét a Biblia nem fetisizálja. Ezért, amit a Biblia nem tesz, vagy amit az Isten parancsot nem adott, azt az embernek bevezetni, és aztán utána a jobb kézzel a bal fülemhez fogva megmagyarázni ezeket a dolgokat, ez mindig rettentő, körülményes, bonyolult, ugye, hogy kihozta azt a futballlabdát, meg miért kapod, meg Isten téged szeret, igen, de hát erről hétről hétre kellene így élni, keresztény módon élni. Ezt nem váltja ki egy évben egy kis valami, amit mondjuk karácsonynak nevezünk. Tehát itt azt kell nagyon megjegyezni, hogy Isten nem bízta ránk az ünnepeket. Ezt tessenek megfigyelni, az Ószövetségben sem mondta azt Isten a zsidó népnek, hogy itt vagytok ti a zsidó nép, a választott nép, most valahogyan tiszteljetek engem, néhány ünnepet vezessetek be. Ugye Mózes 3. könyve 23. fejezetében Isten elmondta, hogy milyen ünnepeitek legyetek. És ugyanúgy az Új Szövetségben sem bízza ránk Isten, hogy hogyan ünnepeljük, mert akkor ez ilyen ünnep lesz. Ilyen felemás, kétértelmű, jobbról balra magyarázkodunk, de a végén olyan nesze semmi fog, meg jól marad az egésznek a végén, hogy valahogy itt is megmutatkozik, hogy mi emberek nem tudunk valami tisztát és igazat kitalálni. Amiről úgy néz ki, hogy mint valami tisztát és igazat kitalálunk, arról százszor és ezerszer bebizonyítja az élet, hogy mennyire össze van szövődve az önzéssel. Ugye, mert hát mégiscsak a szülők azok, akik most hát mit vegyünk a gyereknek, vagy mi mit engedhetünk meg, vagy mit kapjon a gyerek, vagy nem tudom én mit. Tehát azért vagy a szülői önzés játszik ott szerepet, hogy most mit, vagy hogyha egy szülő igaz szívvel akar ajándékozni a gyerekének, az azt hiszem, hogy az megtalálja máskor is a módját, vagy tudja a szükségleteit annak a gyereknek, tehát nem erre a napra koncentrál, hanem elsősorban az élet példájával akarja megajándékozni a gyermekét, hogy az olyan életet lásson, ami hát egy követhető élet, egy hívő élet. Tehát mondjuk az ajándékozás az rendkívül nehéz dolog, mert a Pál apostol használja a leveleiben ezt a kifejezést, hogy nem csak levelet írtunk nektek, hanem közöltük veletek még a saját szívünket is. Végülis mi a legnagyobb ajándék, amikor az ember önmagát adja? Annál nagyobb ajándék nincsen. Mondta is Jézus a János 15. fejezete szerint, hogy aki az életét adja a barátaiért, az ad igazi ajándékot. Tehát az ilyen ajándékkultusz, ez én úgy gondolom, hogy régen a gazdagoknak volt a fő kifejezési formájuk. Ma viszont a 200-300 éve, hogy ebbe a csúnya világba élünk, ahol mindent a pénz determinál, szóval a kapitalizmusban a tárgyaknak a kultusza, ez a tárgyak fetisizálása, ez egy valóságos bálvány és babona, ami itt folyik. ugye? Tehát már az emberekből is tárgyakat csinálnak. Nem az a fontos, hogy összejönnek az emberek, hanem az, hogy valaki kiáll, és mondjuk videóra veszi őket, nem? Hát az már csak igazán igazi, hogy már videón is ott van, pedig hát az egy teljesen eltárgyiasítása a dolgoknak, nem? Mert az, hogyha nem veszik videóra, vagy nem fotózzák le az embert, attól még az emlékezetében olyan szép emléként megmaradhat, mint a régi embereknél is, akiknél ilyen nem volt. A mai világ az tényleg egy elidegenedett világ, és egy eltárgyiasodott világ. Nyilván, hogy miért? Mert az ember azért, hogy pénzt szerezzen, meg haszonra tegyen szert, saját magát is áruba bocsátja, mindenestül fogva. Karácsony is ennek lett azért a kiszolgáltatottja, és hát ezért ez egy keresztény ember ezt az, hogy rohanjon az egyik áruházból a másikba, meg hogy most 10 000 vagy 20 000 forintot költ, vagy nem tudom mi. Tehát ez hogy mondjam, én nem az ünneplés ellen beszélek, ezt meg lehet tartani egy szép ünnepnek, lehet adni könyvet, vagy megfelelő ajándékot, egy pulóvert, meg egy nem tudom én mit, de ez semmiféleképpen nem mondható oda mellé, hogy ezt a Jézuska hozta, mert ez tényleg, hogy nagyon szépen el tetszett mondani, ez hát Jézusnak a... Ez is a polgári világ, mert azok beszélnek Jézuskáról, akik nem is hisznek, hogy Jézus létezett is valaha, nem? Úgyhogy ez idáig fajult ez a dolog, hogy nekik teljesen mindegy, hogy Jézuska vagy nem Jézuska, mert úgyse hisznek benne. Csak hát ez a szokás, ez a hagyomány, hát azt mondjuk, hogy Jézuska, mert hát most mit mondjunk, nem más hoztál ma Jézuska. Igen? De most jöhet a következő, igen? Csak hát akkor csalódást tetszik tudni, hogyha hozzászoktatjuk a gyereket ahhoz, hogy a Jézuska hozza. De hát milyen jogon szoktatjuk hozzá, amikor ezt Isten soha nem kéri tőlünk, hogy különböző negédes gyermekkori ravasságokkal próbáljuk becserkészni a gyerekeket a hitbe. Én is emlékezem, hogy mi nagyon, hát Nyugat-Dunántúlon nagyon ilyen egyházi a szellemben nőttünk fel, és én nem tudom, 4-5 éves koromig tényleg hittem azt, hogy az angyalok csiringelnek a másik szobában, mert ezt nekünk így adták be. Hogy ott már megérkezett, már lerakta, és most csiringel, hát persze a bátyám volt, vagy apukám volt, és akkor ki lehetett nyitni ugye az ajtót, és akkor be lehetett menni. Az utána tényleg nagyon nagy kiábrándulás volt, amikor 6-7 évesen már az ember tudta, hogy ez nem egészen úgy van, de akkor is még hit valami misztikumban, valami csodában. Aztán 10 év fölött pedig már szinte az ellentétébe csapott át, mert akkor már az idősebb testvérek már ezt kvázi gúnyolták is. Tehát amit az ember sajnos bevezet, abból ez lesz. Tehát ezt mondom, hogy ne vezessük be. Hát miért az a 2-3 éves gyermek is megértheti, hogy most van egy ilyen kis ünnep, hogy egymásnak ajándékot adunk, de ehhez ne ideologizáljunk Jézuskával. Szóval én itt ezt rendkívül veszélyesnek tartom. Én nekem nem a karácsonynak, mint családi ünneppel van problémám, hanem a karácsonynak, mint vallási ünnepnek a torzító hatásával. Hát most persze, hogyha már megtörtént egyszer, nyilván ezt most már vissza nem forgathatjuk az 5 unokánál az időkerekét, hogy tetszett mondani, de hát ha azok az unokák felnőttek, azoknak beszélni az élő, a valóságos Jézus Krisztusról, akinek a nagy ajándékai miben is állnak. Mert Jézus is azt mondta a samáriai asszonynak, ha ismernéd az Isten ajándékát, akkor te kértél volna élő vizet. Tehát Istennek sokkal nagyobb ajándékai vannak az életünk számára, az élet értelme, a boldogság, az élet célja, az örök élet ígérete. Én visszaemlékezem a gyerekkoromra, abban hittem, hogy az angyalka hozza meg, vagy a Jézuska az ajándékot, de például az, hogy örök élet. A szüleim nyíltan megmondták, hogy nem hisznek benne. Nyílt templomba járó emberek voltak, és mondták, hogy ők ebbe már nem hisznek. Ebbe csak a papok, de azok közül se mindenki. De hát ők megmondták, hogy ebbe az életbe kell becsületesnek, rendesnek lenni. Aztán majd, hogy utána mi lesz, fiam, az majd kiderül, de ebbe én nem tudok annyira hinni. Hát azért ez elég szomorú, mint keresztény élet, ha mondjuk ebbe belenéz egy más vallású ember, azt mondja, most akkor mit hisznek a keresztények? Vagy most helyettesítik az Isten kijelentéseit a maguk szokásaival? Tehát azért elég szomorú helyzet. Te emellett volt példa. csak itt mutatkozik meg a legszebben, a legtisztábban, hogy az ellenségeiért is imádkozik, hogy nem tudják, hogy mit cselekszenek, de mondjuk az egész Jézus élete emellett áll. Csak itt csúcsosodik ki, igen. Hát ugye két választ adok erre a kérdésre. Jézus először azt mondta, hogy hívő emberek előre azért ne gondolkodjanak azon, hogy mit, hogyan fognak megállni, és hogy mit kérjenek. Azt mondta Lukács evangélium a 21. fejezetében, hogy majd a Szentlélek akkor megtanítja őket arra. Tehát előre nem lehet bebiztosítani az életünket. Tehát ezt sehol nem mondja a Biblia, hogy atombiztossá tudjuk tenni már előre az életünket, de azt mondja, hogy fel lehet készülni a jövőre úgy, hogy akkor az Isten tudjon világosságot nyújtani az elménkben, hogy mit is kell pontosan kérnünk. Jézus, most először azt kell megértenünk, és az a másik válaszom, hogy ott Jézus miért imádkozott. Az mit jelentett az, hogy ne az én akaratom legyen, hanem amit akarsz te. Ott ugye Jézus azt látta, hogy az emberi természete, ugye mindannyiunk emberi természetünk a szenvedésektől irtózik. Tehát mi ha valaki nekünk azt mondaná, hogy holnap vagy holnap után ilyen és ilyen szenvedések árán juthatunk el valamihez, hát akkor kivágnánk a naptárból azt a holnapot vagy holnap után, ugye? Mert a természetünk irtózik a szenvedésektől. És Jézusban is emberi természet volt, ő is azért született földi édesanyától, hogy örökölje azt az emberi természetet. Jézusnak is az emberi természete ellentmondott Jézus tulajdonképpeni küldetésének. Jézus tudta az ő gondolkodásával, hogy miért jött, az semmi probléma nem volt, de ne felejtsük el, hogy a természet minden egyes lényben óriási úr. Tehát az mi is tudjuk mondjuk, hogy jónak lenni, meg helyesen élni, az eszünkkel mi sok mindent átlátunk, és akarunk is úgy élni, de azt nem látjuk, hogy a természetünk annak valami olyan hatalmas ereje van,